Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
Az élettani hatásoknál. Azért szeretném ezt felrajzolni, mert igazából ezek olyan automatikus hatások, hogy semmit nem csináltunk még, csak szólt egy hang, vagy szólt egy zene, és ezeket nem is tudjuk irányítani, ezek automatikus hatások vannak, amik nem automatikusak. Az élettani hatásokban például a szívritmust nagyon szépen befolyásolja, ugyanígy a pulzust. Hogyha például van egy ilyen 57-es, 50-70-es lüktetésű zene, barokk zenében sok ilyen van, rááll a pulzusunk, meg lehet mérni. Tehát ez sokáig szól, rááll a pulzus magyarul, ezért van hangulat javító hatása, vagy egy kicsit olyan megnyugtató hatása adott esetben, vagy például egy kicsit felpörgető hatása, mert hogyha megy egy ilyen zene, egy jó darabig, akkor ott te nem maradsz nyugton. Az egyszer biztos, hogy az ott föl fog pörgetni. Tehát egészen biztos, hogy átveszi a szívritmus és a pulzus azt a pulzálást, amit kap. Ezáltal ugye az vérnyomást is befolyásolja, a nyugodt ritmus csökkenti a vérnyomást, és a zaj, vagy a nagyobb, vagy erőteljesebb tempója, az pedig vérnyomás növekedést okoz. A vérnyomás növekedése pedig támadó és menekülő reakciók vannak. Vigyázat! Tehát ott tényleg felindul az, aminek fel kell indulni egy vérnyomás növekedésre. Ugyanígy a vérkeringése is természetesen hatással van. A vérkeringés hatását majd a tanulásba fogjuk jól tudni használni. Tulajdonképpen ellazítja az ereket. Annyira szép, hogy például egy koncentrációhoz, ez tanulás módszertan már, de ez egy kis zárójel tehetünk ezért, az igazi koncentrációhoz laza agy szükséges. Hát ez elég ellentmondó dolog, mert amikor koncentrálni akarunk, akkor meg akarjuk úgy feszíteni, hogy na most ide kell. De csak akkor tudsz koncentrálni, ha bizonyos mértékben laza az agyad. És ezért nem szokott az sikerülni, amikor olyan görcsösen ráfigyelünk, szegény vizsgázók, akkor érzed azt, hogy nem tudok semmit. Mert nem laza az agyad. Pontosan. Azt mondja a tanulásmódszertan, hogy az igazi koncentrációban fütyörésző agyat kéne. Tehát egy olyan kicsit lazát. Na most, hogyha sikerül a vérkeringéssel valóban ezt az ellazítást, hogy az ereket ellazítani jobb vérkeringéssel, akkor ez valóban egy stresszoldó hatása is van, és valóban egy koncentrációra képesebb laza agy jön létre. Majd ezt ott a tanulásnál, mert lesz egy ilyen kis fejezetünk, elmondom. A légzést is befolyásolja. Tulajdonképpen a gyors hangos zene egy felszínes légzést, és a nagyobb lassabb zene egy mélyebb légzést eredményez, ami persze természetesen egy endorfin termelő, egy fájdalomcsillapító, egy kicsit egy nyugtató, hát persze fogorvosnál biztos hallottatok már ilyet. Tehát nyilvánvaló, hogy segít ebben a helyzetben. De nagyon érdekes, hogy például még az emésztést is így befolyásolja, hát ezt lehet látni gyors éttermekben. Ilyen gyors zene van, érted, pitty-puty-puty-puty, és gyorsan menj ki, lakjál jó gyorsan, azt menj ki, tehát és add át a következőnek a helyedet. Ott nem hallasz, érted, kis ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, tehát gyors étteremben ilyet nem hallottál az életbe. Persze, hogy menni kell. Amikor azt akarják, hogy időzzél el, mert itt majd beszélgetünk, és nem tudom én, gyertyafényes, ott nincs ilyen zene. Ott biztos, hogy egy másik van, nyilvánvaló, hogy ez segíti. Persze tudjuk ezt, hogy ezeket így befolyásolja, csak sajnos mégse úgy gondolunk rá, mint egy ennyire erőteljes, hatékony hát szert, hogy úgy mondjam. A magas frekvencia nagyon érdekes, kifejezetten nagy stimuláló hatása van. Ebben a figyelem koncentráció nő. Tehát majd megint a tanulásnál fogjuk érzékelni, hogy kifejezetten jót tesz hegedű szó, oboaszó, fuvolaszó, madárhang, nagyon, ezt szeretjük, agystimuláló, kimész oda az erdőbe. Nekünk is volt egy kanári madarunk, és annyira élesen szólt, és már majd szinte fájt, de nem fájt. Ez érdekes, hogy szinte érzed, hogy ez annyira erős, annyira magas, és olyan, mintha masszíroznák az agyadat, annyira olyan. Tehát ez a magas frekvenciájú hangnak az agy stimuláló hatása rendkívül jó dolog, és nagyon szép, hogy az alacsony frekvenciájú pedig az agyhullámokat lassítja. Na most például, amikor ez egyszerre szól, barokk zene, gyerekek, egyszerre szól, szépen megy alul, az a kis nyugodt, és szépen fölül, meg megy egy, mit tudom én, egy szóló hangszer, vagy egy valami. Tehát hihetetlenül szépen összetudja ezt a kettő hatást építeni, és egy rendkívül aktív pihenést eredményez, egy szellemi regenerálódást, és tényleges feltöltődés. Tehát Vagy például sokszor ugye a jóságosoknak a szerepe is, Sarastro áriáját, nem véletlen, szóval az a fajta megnyugtatás, az a fajta végtelen szeretet és beolvadás, hát az tényleg egyszerűen így tudod csak átélni. A nagyon mély hangok, tehát még az ennél is megvan, hogy milyen mélység alatt kell lennie, és ez, hogyha például társul egy beat effektussal, ez ténylegesen van egy sajnos egy nem nagyon pozitív automatikus hatása is ezen az úton, akit érdekel az orvosi rész, engem ez érdekel a végén, hogy megtörténik, ez automatikusan végigmegy ezen a folyamaton, és a gátlás szint süllyed, tehát a gátlásokat oldja föl, végül eltűnik. A gátlás. Tehát itt gyakorlatilag arról szól, hogy ha sokáig hallgatod ezt a nagyon-nagyon erőteljesen mély hangon, tehát ami kifejezetten még mélyebb, mély hangon szóló, ez a beat effektus, amit föl is lehet hangosítani szépen, akkor gyakorlatilag ezen a biológiai úton a gátlás szintet oldja föl. Nem véletlen, hogy egy gátlástalan működés. Ez is a célja. Tulajdonképpen most nem a rossz, tehát nem a negatívról gondolkozom, de ez is volt a célja. Azt a rengeteg feszültséggel tele serdülő korú gyereket, aki az ezer ki nem mondott, ki nem dolgozott, kimondhatatlan, borzalmas feszültségét hozza oda, valahogy ki kell oldani. És ez bizony a gátlás szintnek a feloldásával tudta abban az időszakban, itt egyszerűen amíg ott vagy legalább érez jó magad. Hú, de jó, felszabadultam. Más kérdés, hogy utána mekkorát zuhan, de addigra az időre a gátlás szintet bizony feloldja. Úgyhogy ezzel azért, biztos, hogy a serdülőknek majd annak idején beszélünk is róla, ezt el kell mondani, nincs semmi baj, elmehetsz, és azért is érzed magad ebben jó, de arra számíts, hogy a másiknak a gátlását is feloldja. Úgyhogy ott ebben a helyzetben, és ott jön egy tömeg, ennek a tömeg szinkronnak a hatása, hát azért az nem veszélytelen, és nyilvánvaló, hogy ezért félünk adott esetben ezektől a dolgokról egy kicsit. Az agy anyagcseréje minden esetben megváltozik zene hatására, ezt majd fogjuk is használni, és nagyon fontos ezt tudnunk, hogy a hangra 12 idegrendszeri folyamatból 11-re hatással van a hang, tehát nagyon nagy erővel igénybe veszi. Számolnunk kell azzal, hogy pozitív és negatív esetben ugyanúgy, mint a játék, tudatállapot változást okoz. Ez szép, meg jó, azért érezzük el varázsolva magunkat, azért írja azt, hogy kantare varázsolni, egy olyan jellegű tudatállapot változást, ami egyébként egy nagyon jótékony, de egy ilyen kicsit zsongó, tehát amikor úgy belemegyünk, és amit hát nyilván azért élvezzük, egy olyan tudatállapot változást okoz. Egyébként majd még fogjuk is látni, hogy a tanulás szempontjából is értékes tudatállapot változást okoz, már most egy kicsit elébe megyek, mert az a bizonyos agyhullámok, az alfa és a béta agyhullámok között az az intenzív tanulás, amikor van egy ilyen nagyon sok információt fölvevő agyhullám tevékenység, tehát amikor mindent megértesz, és odafigyelsz, és koncentrálsz, és és ezt fölfogtad, és van az, amikor egy kicsit most elengeded, és erről az jut eszembe. Tehát az az intenzív tanulás, ami ez a két agyhullám tevékenység között járkál. Tehát egyszer a koncentrált agyhullám tevékenység, meg az ilyen elmérkedős-szerű, az ilyen tudod, amikor úgy elengedsz, és akkor úgy mindenféle megy az agyadba, ez nagyon jó. És amikor zenét hallgatunk, ez is egy tudatállapotváltozás, nem tudsz más csinálni, a zene tudod, mit csinál? Lökögeti az agyat a két ilyen agyhullám tevékenység között. Egyszerűen a leghatékonyabb tanulási állapotba hoz ebből a szempontból, mert egyszer a koncentrált állapotba, és egyszer meg elengedi. Ez a ritmusos tevékenysége, és ez tetszéstől függetlenül, csak a fülhöz kell eljutatni, és ezt csinálja. Nem véletlen az, hogy például lehet segíteni, valóban lehet segíteni tanulást, úgy, hogy szól előtte, vagy utána, vagy közben egy zene, oda még vissza fogok térni. Az agy aktivizálásához szükséges töltést a legegyszerűbben a hang hozza létre. Nem tudom, hogy ezt odaírtam-e, nem. Jó, tehát a legegyszerűbben a hang hozza létre. Azt is írja minden kutató, hogy semmi nem gyakorol akkora hatást az agyra, mint a hangok. És a feldolgozás az egész idegrendszert érint, tehát nincsen zeneközpont az agyba, az egész idegrendszer dolgozik, amikor zenét hallgatsz, de mégis élvezed. Tehát ez is megint olyan, mint a játék, hogy mindent foglalkoztat, mindenbe belekapcsol, mindent intenzivizál, vagy nem tudom én, aktivizál, és mégis élvezed, mert közben mindent ki is kapcsol. Tehát hihetetlenül összetett hatás mechanizmussal dolgozik. Ami nekünk nagyon fontos, Nagyon erős a jobb agyfélteke aktivizálása. Emlékeztek, mit nyávogtunk, hogy nincsen a jobb agyféltekének tápláléka. Tehát olyan sokat kap a bal agyfélteke. Annyit foglalkoztatjuk, annyit dolgoztatjuk, és alig van a jobb agyféltekének. A zene mindenféle formájában, a befogadásban, de az egyszerű lánc-lánc, Eszterláncnak az eléneklése, érted? Vagy amikor kicsit tapsikolok és nyelek, az is erőteljesen a jobb agyféltekét, olyan, mintha egy nagy tréningnek vennéd alá a jobb agyféltekét, ami egyébként nem kap táplálékot. És még ezen felül az egy-egy agyféltekén belüli aktivizálása is nagyon erős, és a két félteke szintetizálása megint csak az intenzív tanulásnak az egyik feltétele, hogy mind a két agyféltekét dolgozzon. Zenélni már pedig nem lehet úgy, hogy nincs mind a két agyfélteke mozgatva, mert a dallama jobba megy, a ritmus a balban. Tehát érted, hogy milyen gyönyörű ez? Ha fütyörészel, akkor a lehető legjobbat teszed ennek az egész helyzetnek. Nem tudsz olyan fejlesztő foglalkozást előírni, kitenni, tervezni, nem tudom én, mint ebben a helyzetben, hogy egyszerűen megkínálod az élvezetes zenével, amiben tényleg élvezetét leír, és azt csinálja. Jó, hát a pszichés hatásoknál kifejezi mindazt, ami szavakkal elmondhatatlan, mégsem maradhat kimondatlanul. Gyerekek, ez nem egy akármi hatás. Ugye ezt beszéltünk arról, hogy ha bennragad az emberbe, ezt beszéltünk az érzelmi intelligenciánál, ha bennmaragadnak azok az érzelmek, azok a benyomások, azok a szorongások, akár azok az örömök, azok a megsejtések, azok a valamik, amiket nem tudsz kimondani, az árt. Tehát az árt, tényleg. És ezt kifejezni képes a zene, nyilván a rajzolás is képes, és a mozgás, ezt tudjuk, hogy a jobb agyféltekében, de a zene rendkívül sokat tud ebbe tenni. A közösség teremtő hatásáról, ezt mondtam, a szinkronizáló hatásáról, ugye a nevetés és a zene, már a korábbiakban is beszéltünk, és még egy valami volt, igen, hogy az érzelmi hálóra tud hatni, és ezáltal rendkívül, tehát minden, ami az érzelmi intelligencia képességeit az érzelmi hálón keresztül megmozdatja, azzal ő is dolgozik. És nézzük, hogy most egy kicsit nézzünk rá, hogy a tanulásban. Már egy kicsit jeleztem, hogy a tanulásnak már kevés tréning is nagyon nagy mértékben megváltoztatja tulajdonképpen a gondolkodásmódot. Szépen látjuk azt, hogy például már viszonylag kevés zenetanulás is a két agyfélteke közötti kapcsolatot, azt a kapcsolódó részt megvastagítja. Lehet látni, vastagabb a zenélő gyerekeknek a két agyfélteke közötti pályájuk. Tehát azért ezek nem elhanyagolható hatások, és azt se tudjuk, hogy hova vigyük őket, hogy így csináljanak, meg úgy csináljanak, meg amúgy, meg akkor ezt meg, és gyakorlatilag ez a lehetőség itt lenne a kezünkben, és hogyha nincsen idő, akkor mi marad el? Hát az énekóra, ugye. Jó. Tehát azt mondjuk, hogy csak az agyhoz kell nagyon sok esetben eljuttatni, most itt a tanulásról van szó. Nincs szerepe a tetszésnek és az ízlésnek, mert egyszerűen ez is az automatikus hatásokhoz tartozik, éppen mondom, mert például a két agyféltekét egyszerre tudja mozgatni. Azt, hogy az alfa és a béta között az átjárás van, még ezt is ugye ideírtam, ez azt is eredményezi, hogy ugye sokkal gyorsabban fogadsz be új információt, sokkal jobban raktározod el, és kötöd a régiekhez. Ez az, amikor egy kicsit az a béta helyzetben vagy, és akkor vagy lemész alfába, a béta az információs. Tehát lemész az alfába a zene hatására, és összekötöd régebbi információkkal. Lozanovnak volt egy első kísérlete, ez egy bulgár tudós volt, nyelvtanulással kísérletezett, és tulajdonképpen döbbenetes eredményre jutott, 3000 szó per nap jutott, a gyerekek 3000 szót tanultak meg egy nap alatt, és a barokk zenével 24%-kal tudta megnövelni a memória sebességét, és azután még egyszer megismételték, vagy még többször megismételték, aztán 26%-kal. Tehát a memóriát, ez csak egy egyszerű memória gyakorlat volt, barokk zenét hallgattatott velük. Fölírtam, hogy miért fontos, amikor intenzív érzelmi környezetbe tanulunk. Például a gyors barokk zene, ez egy energiát közös, ezt mondtam már, és az információ aktivitása, a felvétel aktivitása nagyon nagy, tehát az kifejezetten serkenti azt, hogy szívesen koncentrálsz, de fütyül az agyad, tehát gyakorlatilag egy ilyen ellazult agy közben elég gyorsan tudsz koncentrálni. A lágy zene a képzeletet, a képalkotást segíti, kifejezetten jó, és itt van ez a kis hatás, amit ugye nagyon sokan ezt a Mozart effektusnak is nevezik. A klasszikus zene nagyon érdekes módon az elvont gondolkodást segíti. Miért? Ez egyáltalán semmi különös varázslat nincsen, nagyon érdekes, ma már ilyen agyleképezőket gyönyörűen lehet látni. A klasszikus zenének mindegy, hogy most a ritmusa vagy a kiegyensúlyozottsága, most teljesen mindegy, ne elemezzük ezt a részt, mert akkor itt ülünk hónap estig, de minden esetre azt tapasztaljuk, hogy ezt a fajta zenét hallgatva az agy ugyanolyan mintázat, miért, hogy nincs zeneközpont, tehát az egész agyat működteti, és ugyanolyan mintázatra áll be, mint ami kell az elvont gondolkodáshoz. Tehát egy ilyen, hogyha ez kell az elvont gondolkodáshoz, akkor erre áll be az agy. Ezt így képzeljük el. Tehát hallgatja a zenét, és beáll arra, ami a legjobban be tudja az elvont információkat fogadni. Ez a mechanizmusa. Ezt csinálja vele. Ezért tudták megcsinálni azt a bizonyos Mozart kísérletet, amikor, erre biztos emlékeztek, de hát erre sokat csináltak már, 93-ban csinálták meg, ezt két teszttel dolgoztak, a második bonyolultabb volt, és közötte 10 perc Mozart zenét hallgatott. Ez ilyen térintelligenciás teszt volt, és viszonylag tényleg bonyolult. És azt tapasztalták, hogy az a csoport, amelyik közötte 10 percig Mozart zenét hallgatott, 9 IQ ponttal megnőtt a feladat megoldási módszere. Tehát 9 IQ, nem azt mondjuk, hogy a 10 perc Mozartot hallgatunk, és 9 IQ ponttal nő az IQ, tehát nem erről van szó. Jó lenne, így lenne, de nem így van. Hanem, érted, abba az állapotba hozza, hogy közvetlen utána ennyivel hatékonyabban tudott, 9 IQ ponttal hatékonyabban tudott térintelligenciás feladatot megoldani. Sokszor-sokszor megismertették, mindannyiszor ez volt az eredménye, és ekkor tette gyakorlatilag ebből következően látták, hogy semmi más az oka, hanem hogy egy olyan mintázatot hoz létre, amelyik a legjobb befogadó ezekre a területekre. Tehát két oldalú a hatás. Tehát ezért annyira hatékony. Csináltak egy másik kísérletet is, az nagyon érdekes, az egerekkel vizsgáltak, az csak érdekesség miatt mondom, mert este van már. 72 egérrel dolgoztak egy ilyen labirintusos feladatban, ugye, hogy át kellett látni, hogy ez is kicsit gondolkodós feladat. 72 egérnek azt mondja, hogy átlag 10 perc alatt tudtak végigfutni a labirintuson, ez volt a kezdő állapot. Ezután 3 csoportra osztották az egerentjüket, és 4 hétig kaptak különböző kezelést. Az első heavy metal kezelést kapott, az első csoport, a második Mozart zenét kapott, és a harmadik semmit, csak gyakorolhatott a labirintuson. Hát ugye ez is azért az élet, jó? És ugye az első, a kiinduló állapotban emlékezünk, ott 10 perc alatt tudtak végigmenni a labirintuson. Na most 4 hét múlva a heavy metalosok 30 perc alatt. 30. Kicsit szétestek. Érted? A Mozartosok 1,5 perc alatt. 1,5 perc alatt, és akik semmit nem kaptak, azok is 5 perc alatt. Tehát azoknak is felére lecsökkent, ugye a gyakorlás miatt. Tehát szépen gyakoroltak, és felére csökkent a dolog. De 1,5 perc alatt azok meg szegények, hogy szétestek. Tehát gyakorlatilag, de tényleg így van. Tehát azért nagyon jó, az is valamire jó, a szétszóratásra jó, ha éppen erre van szükség. De biztos a koncentrálása nem nagyon jó. Tehát átfedés van azon neuronok között, amelyek a zenéért, a nyelvért, a matematikáért és az elvont gondolkodásért felelősek, ugye így zárta a kísérletet ez a kísérletvezető. Ezt mondtam, a tudatszintek összekapcsolódása, ez az oda-vissza csatorna, a zene automatikusan ezt megsegíti, tehát ez egy nagyon fontos tudás ahhoz, hogy valóban tényleg segítheti. Jó, ezt már mondtam. A két agyféteke összekapcsolása, mondtam, hogy megvastagodik a kérgestek, egyszerűen több idegsejt kapcsolat jön létre a zenélés folytán. Na most jönnek ezek a dolgok, például figyelem periódus növekedése. Például koncentráció képesség javulása. Most gyerekek, lehet, hogy ezt már csak úgy, ha persze igen, javítja. Nem persze igen. Nem tudjuk a figyelem periódust másképp javítani. Például. Nem tudjuk. Csak egy nagyon érdeklődéssel, vagy például ezzel a hatással. Nagyon érdekes, hogy ezeket a kísérleteket először Kecskeméten csinálták meg, még Kodály élt, amikor állandóan mondta, hogy de gyerekek, akiket a zenével közelebb hozunk és találkoztatunk minden nap, nem azt mondta, hogy legyenek zenészek, találkozzanak a zenével minden nap. Figyeljétek meg, hogy más területeken is jobban fognak teljesíteni is. És ráállított több kutatócsoportot, és ott mérték először. Én ezekkel az eredményekkel Lucernba találkoztam egy nemzetközi zenei konferencián, ahol ott hozsannáztak, hogy ezek a magyarok mit találtak ki, és képzeljétek el, megvalósítottuk, mert nem hittük el. És tényleg jobban működik, mint gondoltuk. Miközben nálunk építették le a zenei iskolákat, meg az énektagozatosokat. Hihetetlen. És ott hozták ezeket az eredményeket, amiket akkor már Kecskeméten kimutattak, most nincsen arra időt, akit érdekel, nagyon szívesen, én nekem megvan sok minden, nagyon sokat dolgoztam benne, és rendkívül élveztem, ahogy például a zenei osztályokat éveken át követték, és a kontrollosztályokat. Azonos IQ szintű csoportokról van szó, tehát kiválogatták azt, hogy ne lehessen azt mondani, hogy jó, persze ezek ilyen magasabb IQ-jak voltak, persze, hogy úgy teljesítettek, nem? Azt is összemérték, és folyamatosan mérték ezeket. A figyelem periódus növekedése például arról is van szó, hogy egy feladatra igenis tovább oda tud figyelni. Sokkal kevesebb hibaszázalékkal, ezek számok, tehát sokkal kevesebb hibaszázalékkal dolgoztak. Sokkal kevesebb kérdést tesz föl, érted? A lényeglátás. Jobbos agyfélteke tevékenység, persze. Lényeglátás. Érted? Ott nem találsz olyat, vagy nem annyit találsz olyat, hogy melyik oldalra, melyik sarokba írjam a számot, Rita néni, érted? Csináld meg a feladatot, érted? De hogy lehet kockás papírra, és amíg odaér egy kontrollcsoport ahhoz, hogy fölfogja, hogy mi a feladat, és nem érdekel, hogy kockás-e vagy nem kockás, addig a másik háromszor megcsinálta. Azért ezek is eredmények. Hihetetlen sok ilyen eredménye volt. Vagy például a kitartásba csináltak torna gyakorlatokkal. Három különböző nehézségű gyakorlatot kellett megcsinálni, addig próbálkozhattak, amíg csak akartak, ugye, hogy végül is sikerüljön. És az egyik könnyű volt, és így, jó. Azt mondja, mind a kettő 23 fő volt. Most azt néztük, hogy az első gyakorlat, ami nagyon könnyű volt, hibátlanul 15 gyerek hajtotta végre a végállapotban, a muzsikus osztályból, és a kontrollosztályból 12. Erre azt mondhatjuk, hogy jó, ez nagyjából ugyanaz. Van a középnehézségű feladat, amiből szintén a muzsikus osztályból 15 gyerek hajtotta végre teljesen, tehát hibátlanul, egy gyerek a kontrollosztályból. Egy. Volt a C-nehézségű feladat, ami nem akrobatikus feladat, tehát C-nehézségű feladat, 14 a muzsikusból és 3 a kontrollosztályból. Mit mutat ez? Semmi nem volt lehetetlen a feladat. Arra ment ki a játék, hogy azt mérjék, hogy van-e kedve még egyszer megpróbálni, ez csak ezen állt. Hogy azért egy kicsit nagyobb nehézségű feladatot, kicsit erősebb feladatot többször kellett nekiállni. És azt mondták a kísérletvezetők, hogy döbbenetes volt látni, hogy a muzsikus osztályosok játékosan fogták föl a dolgot. Elhűjtek vele, próbáld meg már még egyszer, és így lett egy viszonylag egyenletes teljesítményük, még a nehezebb feladatoknál is. Tehát ezek a fajta készségek és képességek, ezek azok, amiket kínlódunk szülőként, hogy vegyem rá, hát hogyan helyette nem tudok. Hát ez az, amikor képes játékosan neki menni, meg még egyszer, ugye motiválhatóság, jobb agyfélteke, érzelmi intelligencia, ott az első előadásban erről beszéltünk. És azért beszélünk ma még egyszer erről, meg beszélhetnénk meg, de ne beszéljünk, inkább csináljuk, mert erre a területre a zene rendkívül intenzív hatással bír. Nagyon. Tehát azt tapasztalják, hogy ezeket a gyerekeket, akiket így gyakorlatilag találkoztatnak a zenével, ezeket az eredményeket hozzák. Jó, növeli az agy dopamin szintjét, persze motiváltabb a cselekvés, ez az, amit mondtam. Eredeti meglátás képességét, például a kreativitás, inspiráció. Persze, mert elvisz abba az alfába, érted, hogy nem csak azokat látod, ami ebből következik, hanem összekapcsolod réges-régi információkkal, meg teljesen távoli képzetekkel. Erre mondja Albert Einsteinnek a lánya, hogy apám azt mondja, amikor megszorult az ötletekbe, és úgy érezte, hogy tényleg nem jut tovább, akkor kivonult és hegedült. És azt mondja, és utána mindig új intuíciói jöttek. Amikor már érted, azon a logikus meneten már nem tudsz tovább menni, mert begörcsöltél. Akkor kell egy ilyen fütyülő agy, érted, egy valami, és jönnek az új és eredeti kreatívabb ötletek. A transfer hatások, ezek azok az áttételes hatások, amelyeket tényleg azt lehet mondani, hogy a személyiségre rendkívüli módon hatnak. Például a muzsikus osztályoknak a befogadó képessége, mármint hogy az új gyerek, emlékeztek, ez is jobb agyféltek és tevékenység. Tehát, hogyha új gyerek jött, hogy azt be tudták fogadni, hogy érdekesnek találták, és nem kirekesztették például. Ez is egy, nem is volt kirekesztett gyerek, tehát szociológiai felmérések, egy szociometriát csináltak vele. Vagy például, jaj, mutatok, azt még elmesélem, most többet nem mesélek erről, mert ennek nagyon sok ilyenje van. Rendkívül sok transfer hatása, áttételes hatása van, rendkívül sok. Tehát amit így látunk, hogy jé, nem is azt csinálod, de oda is hat. Ezek azok a transferhatások. Tehát azt látták, ezt én is láttam abban az iskolában, amit vezettem, gyönyörű volt. Tehát ezt direkt azért csináltam meg, mert olvastam ezeket, és mondom, hát én meg kipróbálom, mindenki tanult zenélni, és, illetve vagy valamilyen művészetet mi nálunk, és zenéltek, a másikak meg képzőztek. Jó. És akkor csináltunk olyat, illetve ugyanígy, mint a kecskeméti osztályban, meghallgattak valamit, vagy egy mesét, vagy nem tudom micsoda, és közös képet kellett csinálni. És akkor volt a muzsikos osztály, ez most Kecskemét, muzsikos osztály és a kontrollosztály. És a közös kép, semmit nem mondsz neki, csak összeraksz két gyereket, és azt mondod, hogy itt volt ez a nem tudom micsoda, rajzoljátok le közösen. Semmit nem mondsz neki. Na most a kontrollosztályba, különösen a magas intelligenciájú osztályokba, tudjátok, hogy kezdődött a közös kép lerajzolása? Egy papír volt. Vonal. Innen, meg innen nekiálltak. Így. Így csináltak közös képet. Érted? A legjobb az volt ezekben a kontrollosztályban, amikor nem húztak vonalat, és mondjuk azonos oldalról álltak neki, de tök külön képek keletkeztek. Mi csináltak a muzsikusok? Közös képet. Érted? Semmi. Te tudsz kutyát rajzolni, rajzod a kutyát, én tudok fát, most ez ide föl, és akkor ide, ezt én beszínezem, azt így csináltak. És ugyan, ilyet csináltunk mi is, 10-12 gyerekkel is ilyen fali nagyságú képet tudták csinálni. Mindenki azt csinálta, amit tudott benne, és élvezték, hogy kiegészítették egymást, hogy segítettek, hogy nem irigykedtek. Ezt hogy tudjuk másképp megtanítani? Mondom, a legmagasabb intelligenciás kvótás osztályban volt ott Kecskemétben, akik a legjobban divergáló képeket csinálták. Rendszeresen. Tehát ezek a transferhatások, amelyek szerintem nagyon szép, hogy olyan mintázatba hozza az agyat, hogy az elvont gondolkodás. Nagyon jó, hogy tudunk koncentrálni. Rendkívül jó, hogy a szótanulásnak mennyire kezdve. És hogy a memória, ez mind nagyon jó. De ennél sokkal jobb az, ezek a fajta transferhatások, amelyek az emberi minőségét tudják olyan módon alakítani és formálni, ahogy egyébként nem tudunk hozzáférni. Most azt írtam még ide magamnak, hogy kell még több érv, kár, hogy ennyire is szükség volt. A Veres Péter gondolata mindig ez itt eszembe. Tehát, hogy föl se tudjuk sorolni azt, hogy micsoda gazdag hatása van a mesélésnek, a játszásnak, a zenélésnek, a zenehallgatásnak, a zenés játékoknak, az énekes játékoknak, hogy hihet a táncnak, szóval, ami esetleg így ér minket, hogy szép is, de hogy mennyire emberformáló. Ezért mondjuk azt, hogy a művészetek el nem képzelhető erővel állnak mellettünk az emberformálásban, és mondok pár idézetet megpróbálok, és ezek akkor ebből kifolyólag tényleg azt mondom, hogy nem tűnnek túlzásnak, hogyha ezeket mondjuk. A zene a nagy egyesítő, elképesztő erő. Olyasmi, ami még az olyanokban is közös lehet, akik mindenben, de mindenben különböznek. Könnyebb az élet, ha dalolhatsz róla. Liszt Ferenc. Csupán egy nyelv van, amely közvetlenül átülteti az érzelmeket egyik lélekből a másikba, magyarázat nélkül, és ez a művészet. És minden művészet közül erre a zene a legalkalmasabb. A zene a legtitokzatosabb és legemelkedettebb dolgokat is elmondja, amit a lélek érez és megálmodik. Az eszmék és az érzések magasabb rendjét fejezi ki, mint az emberi szó. A végtelen tárja fel. Kodály, lehet élni zene nélkül is, a sivatagon át is vezet út. De mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken. Aljas zenével itatni egy országot nagyobb egészségügyi csapás, mint tifuszos vízzel. Márpedig a zene nem könnyű és nehéz, hanem aljas és nemes. Hát számtalan ilyet lehetne ugye felsorolni, nem fogok most számtalant. Egy darab zenét fogunk meghallgatni végül, Beethoventől. Mert mindig az jut eszembe, hogy a zene és a művészet az olyan, mint egy kerub. A kerub ugye az angyalok között a legangyal, a főangyal. Mit is lehet tudni erről? Tehát jelképesen gondolkozunk. Az isteni közelében van, és mivel hogy az Istent közvetlenül nem tudjuk megtapasztalni, a kerub feladata az, hogy az Istenit, vagy az Isten akaratát, vagy az Isten szépségét, vagy az Isten jóságát, vagy az Istenit közvetítse az ember felé. Ez a kerub. És én úgy érzem, hogy a művészet az ember életében egy ilyen kerub szerepet tölt be. És van egy ilyen kerub jelenet Beethoven 9. szimfóniájában. Hát ez nem egy zenetudományi értekezés, amit erről mondok, de tényleg van egy kerub jelenet benne. Amikor ugye először is képzeljük el, hogy ez a szimfónia, amikor megszólalhatott, ugye, hát először is óriási meglepetés volt, hogy mi ez itt szimfónia, mit tudom, és egyszer csak emberi hang szólal meg. Itt egy zenekar, emberi. Először is nagyon meglepődtek, jobbat féltek-e, bum, érted, tele van ilyen figyelése. És bele kiállt egy ember, hogy barátaim, ezt fogjuk hallani, barátaim, ne ilyen hangokat énekeljetek, már örömtelibbeket végre. Ezt kiáltja bele. És akkor mindenki elmondja, hogy milyen jó lenne, és hogy az egész természet éledne, és akkor majd látjuk, hogy egymásba fonódnak a szólisták, és akkor végre az egész kórus énekli ezt, hogy tényleg, tényleg, hát énekeljünk már örömtelibbeket, jó, és elmondja ezt az egész, mert nem megyek bele. És akkor egyszer egy hihetetlen, erős pillanatban elkezdi mondani a kórus és meg minden, és a kerub pedig az Úr elé áll. Ez az a pillanat, amikor a művészet segítségével az Úr elé állhatunk, és a legbensőségesebb, a legerősebb, a legközvetlenebb kapcsolatot létrehozhatjuk az Úr és ő közötte. Érted? Nem kell már semmi, ők majd össze fognak kapcsolni. Ez az a pillanat, amikor azt mondja, hogy a kerub az Úr elé áll. És itt egy olyan akkord van, ami abban az időben egy különleges akkord volt. Nem minden héten játszottak el egy ilyen akkordot, tehát egy nagyon, nagyon meglepő helyzet volt, és akkor mondja ki, hogy stét forgott. Under kerub stét forgott, ez lesz a szövege, és megáll a zene, mint egy kerub, érted? Megáll, szinte megmerevedik, és egy óriási csönd következik be. A két lélek találkozása. És ott már nekünk nem kell. Ezt létre tudod hozni. Óriási olyan. Ezt az óriási ajándék pillanatot hallgassuk meg, ha sikerül ez a dolog, ez 3 perc.
Alle guten, alle bösen, folgen ihrer Lust.
szó. Itt megy tovább az élet. Így megy a zene. Ezt tudja a zene. Mit próbálkoztam előtt elmondani, hogy mi ez az akkord? És egy pillanat alatt mit jelent ez az akkord? Hát hallgassák meg otthon, ha tudják még egyszer. Meg még egyszer. Meg még egyszer. És kívánom azt, hogy ezt tudjuk átadni, mint a kerub az Istenit. És köszönöm szépen a ma estét.
Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján. A következő részt 2 hét múlva ugyanebben az időben sugározzuk.